A mai vendégem Kalapos Éva Veronika, és nagyon örülök, hogy eljöttél, mert az első találkozásom veled a Nem hagylak itt című könyved volt, őszintén. Nem azért, mert shortlistre került, ugye a legjobb könyvek listáján, hanem mert a mi iskolánkban a gyerekek ezt olvasták közösen. Nem, kvázi kötelező, de ők nem így hívják, ugye. Tehát, és akkor gondoltam, én is elolvasom, hogy mivel foglalkoznak a tizenévesek, és egy nagyon izgalmas, disztópikus világ körvonalazódott előttem, ami ugye kamaszokra van húzva, és Magyarországra valamikor a jövőben játszódik. Nagyon pengeti hát azokat a politikai húrokat, amiket a közélet penget. Én ezt bírom, sokan nem bírják, de én például nagyon szeretem. De mégis van benne egy hit, hogy egy következő generáció valamit tud kezdeni a kialakult és bekövülni látszó diktatúrákkal. De hát ez csomó kérdést fel is vetett bennem közben, hogy például mennyire lehet direkt közéleti egy young adult irodalom?
Hát szia! Sziasztok! Nagyon örülök én is a meghívásnak, tényleg, de jó, és annyira, és főleg azért, amit az elején mondtál el, majd mindjárt válaszolok a kérdésre, hogy a gyerekirodalmat önmagában vizsgáljátok, és nézitek, és beszélünk róla, beszéltek róla, mert ez nekem szerintem a karrierem kezdete óta a veszőparipám.
Hogy mindig alárendeltként, persze, vagy valami mellett létezőként.
Persze.
Jó, a te, most mindjárt visszatérünk a kanyarhoz, ahol elkezdtük, de hogy előre bocsátom a hallgatóinknak, hogy azért a te pályád nagyon izgalmas, mert felnőtteknek szóló irodalom, ifjúságnak szóló irodalom, gyerekeknek szóló szerintem nincs benne,
nincs.
De young adult azért van benne több is, és felnőtteknek szóló is van benne több is, szóval te hullámzóan teljesítesz,
hogy úgy mondjam, szó szerint minden tekintet.
Nem, úgy nem, csak ebből a szempontból, hogy nem egy kategóriának szólsz.
Igen, és egyébként ennek részben az is volt az oka amellett, hogy nyilván voltak olyan ötleteim, amik felnőtt forma után kiáltottak, úgymond. De hát azért kaptam én olyan megjegyzést, hogy nem mondom melyik, egyébként nagyon imádom kortárs írótól, hogy hát de mikor fogsz már rendes irodalmat írni?
Az a felnőtt?
Kérdezte ezt, így van, az első adacnak, az első könyvsorozatomnak a megjelenése után.
Ugye a DAC ez egy 6 részes könyvsorozat, ami nagyon is a kamaszok problémáira fókuszál, de mindenféle értelemben.
Igen. És akkor ez így, és tudod ezt, mert én 13 éve vagyok a szakmában, és akkor 13 év alatt ezt így minden, újra és újra minden alkalommal ezt így meg kellett próbálni átadni, hogy de azt értsétek már meg, hogy ez nem egy másodrendű, és nem egy, tehát hogy, de tudod, ez Magyarországon úgy van, hogy minden, ami zsáner, az hát azért mégiscsak kicsit a szép irodalom mögött van, tehát hogy a sci-fi, a fantasy, a krimi, a minden, és a gyerekirodalom is. Úgyhogy, de most már
a gyerekirodalom mind egy zsáner?
Hát gyakorlatilag annak számít.
Aha, igen. Érdekes. Igen. Mert azon belül is van disztópia, nem tudom, abszurd, groteszk, csomó minden.
Azt hiszem
minden.
Az van, hogy zsáner, és azon belül a szubzsánerek, ezek a bizonyos. De ezt sem, nem tudom, ezt én is csak hallottam beszélgetésben. És szóval, hogy én ezt nagyon, és miközben ugye azt látjuk, hogy azért világszerte is, meg most már országszerte is, azért a gyerekirodalom nagyon-nagyon szépen teljesít, és nagyon komolyan van véve, nem csak a gyerekek között, hanem a felnőttek között is, és ugye a világban pedig tényleg ez egy nagyon, akár az angol szász, akár a német irodalmat nézzük, azért ez egy nagyon komolyan vett zsáner vagy terület, és hogy valahogy Magyarországon ezt így nem, most kezd már úgy.
Most megcsináljuk.
Kezd, igen, tehát hogy most már tudod, ilyen Margódinak a rövid listájára, meg ilyen helyekre, és így bekerülnek ifjúsági szöveg, és mindig úgy örülünk, hogy na hát akkor végre már.
Jó, de egyébként bocsánat, mert nem erről kell beszélni, csak hogy van egy Eszterházy díj nevű mostani kezdeményezés, annak én is benne vagyok a zsűriében, és az nagyon izgalmas volt, amikor felvetettem ezt a témát a találkozón, hogy ifjúsági irodalom bekerülhet-e, és elvilegben senki nem zárkózik el, de arra kellett rájönni, hogy nem olvassák az ifjúsági irodalmat.
A felnőttek. Ó!
És ez nagyon izgalmas. Az, akinek gyereke van, az olvassa, vagy még az se egyébként, de mondjuk én azért meg kíváncsi vagyok a gyerekeim olvasmányélményeire, de hogy nem feltétlen, és szerintem itt egy nagyon fontos átlépendő, nem tudom mi, fal, vagy küszöb van, hogy, hogy el kéne olvasni, és
hát
akkor tudnánk róla véleményt mondani.
Igen, de teljesen igazad van, ebben egyébként a kritikusok is sárosak. Most de abszolút nem egy ilyen általános kritikus, nem tudom, szidást akarok itt, csak hogy nem, tényleg, hogy valahogy ez így nem, biztos nyilván nagyon sok olyan könyv van, amiről idézősen kell írni, kell olvasni, és már nem feltétlenül fér bele, de hogy tényleg azt látom, hogy egyszerűen például nincsen, tehát hogy most nevelődik ki például a Károli Gáspár Református Egyetemen gyerekirodalom kritikusoknak a generációi, akik most már tényleg fognak tudni foglalkozni ezzel, mert olvassák és értenek hozzá, de valóban igen, nagyon kevés felnőtt olvas.
Na most térjünk vissza akkor az eredeti kérdéshez, nem hagylak itthez. Nem, tök jó, hogy elmondtad meg ezek fontos gondolatok, csak hogyha kedvet is akarunk csinálni, akkor tessék. Itt egy olyan disztópia, ami minden fiatalnak és felnőttnek is szól, még akkor is, hogyha egy gyerek prizmáján keresztül fogalmaz meg egy diktatúráról bizonyos állításokat, vagy lehetőségeket. Az egyik legfontosabb állítás például, vagy ami így a szívemben markol, hogy ebben a disztópiában, mert a diktatúrában elvették a könyveket. Igen. Tehát, hogyha valaki könyvet akar, akkor azt elrejti egy falnak, valami rejtett zugába, kamrájába, egy ilyen titkos izé mögé, mert a könyv az mit szimbolizál, hogy ezt elveszi egy ilyen diktatúra?
Hát az olvasás az felszabadít, az menekülés, az eleve a természeténél fogva tágítja az ember világképét, és úgy nem lehet valakit börtönben tartani, vagy diktatúrában tartani, közben az elméje az egyre tágul, és igazából én ezért éreztem ezt fontosnak, hogy a tanulás és a könyv, és minden, ami a világot kitárja az ember előtt, az, ami legyen elvéve ebben a dologban.
De mi történik azokkal a kamaszokkal, akik így nőnek föl? A szüleiktől kapnak még bizonyos cseppeket egy régi világból.
Igen.
Erre is mindjárt visszatérek, mert van például benne egy szimbolikus vers számomra, ami ezt a világot visszahozza. De ők miért tudnak mégis eljutni odáig, hogy az ő elméjük tágul, és valami mást akarnak tőle? Miért fogalmazódik meg ezekben a kamaszokban, hogy nem kell belenyugodni a szüleink sorsába, nem kell belenyugodni a létező viszonyokba, hanem meg tudjuk azt változtatni, ha nem kapják azokat az impulzusokat, amiktől egyébként robbanni kéne az elméjüknek?
Hát részben a cseppek miatt, tehát pontosan azért, mert hogyha az ember egyszer elkezd verseket hallani, elkezd olvasni, tehát egyáltalán valami, bármi, emlékszem, hogy amikor voltam körülbelül 5 éves, és megláttam Kovács Katit a tévében énekelni, és akkor énekesnő akartam lenni nagyon sokáig, de nem is csak az, hogy maga az éneklés, hanem az, hogy emberek, tehát hogy a művészet, a kultúra, az olyan helyekre visz, ahova a hétköznapi élet soha nem tudna elvinni. És ez a vágy, ez legkésőbb kamaszkorban mindenkiben megszületik, hogy jó, akkor ez, ami van nekem, tehát bármilyen jó állapotban is legyen, vagy helyzetben is legyen egyébként egy fiatal, ő menekülni fog vágyni kamaszkorban tök normális módon, és akkor azt fogja, arra fog vágyni, hogy legyen egy olyan világa, ahova a felnőttek nem látnak be, ahova senki nem lát be, és erre általában a kultúra egy tök jó, de egyébként akár a sport is, meg egy csomó minden, de hogy a kultúra ez egy tök jó módja ennek, hogy jó, akkor kreálok valamit magam köré, ami az enyém. És részben igen a cseppek, részben pedig szerintem tényleg ez, hogy de nem, tehát hogy egyszerűen kell, hogy létezzen más, kell, hogy létezzenek álmok.
Ez tök érdekes, mert azt gondolod, vagy hogy most így megfogalmaztam, hogy pont ezért nagyon szerencsés az életkora a főszereplőknek, mert abban az életkorban vannak, amikor megfogalmazódhat a vágya másmilyen iránt, nem nyugodtak még bele, de már nem kicsik, hogy sodródniuk kelljen, tehát ezért is izgalmas pillanat mondjuk a főszereplőket felső tizenévessé tenni.
Igen, ezt szerettem volna, hogy fél felnőtt, fél gyerek állapotban legyenek még, amikor már azért jobban, tehát látják nyilván a felelősségüket is ebben az egészben, és félnek is attól, hogy mi lesz ennek a következménye. Milyen érdekes, ugye, hogy most ma beszélgetünk erről a holnapi nap kapcsán.
Amikor adásba kerül, nem fogják érteni a hallgatóink, hogy mi a holnapi nap, de holnap egy óriási felvonulásra készül ez a város, ugye, hogy most szivárványos pride vagy betiltás, lépnek a rendőrök, vagy nem lépnek, és hol lesznek ebben a tizenévesek, a fiatalok, a felnőttek. Szóval mi akkor beszélgetünk, amikor ez még másnap van.
Így van. És szóval, hogy ezt értik a felelősségét, tudják, hogy veszélyes az, hogyha gondolkodásra nevelünk, vagy gondolkodás felé nyitunk, de attól még megvan bennük a fiatalságnak ez a gátlástalansága, hogy akkor belehalunk ez meg.
Tehát,
hogy
de látod, hogy ez nagyon izgi, hogy nagyon közéleti a mű ettől. Bele egy kontextusban megszólal máshogy, mintha mondjuk 10 évvel korábban írtad volna meg, vagy 20 évvel korábban írtad volna meg. Ma ez a regény, és mikor is a megjelenés? 24, tehát, hogy nagyon friss a dolog. Igen. Pontosan azt fogalmazta meg, amit felnőtt, és a felnőttek miatt a gyerek is érez, valami ilyen közéleti depressziót, én ezt így szoktam hívni, és nagyon intenzíven reagál rá, és elgondolkodtam, hogy nyilván ez lehet egy tudatos írói szerep, hogy egy szelepként erről beszéljünk, vagy rád is akkora hatással volt ez a közéleti depresszió, hogy van egy pont, ahol az alkotó ember nem tud nem erről beszélni, nem tudom, mi a jó megoldás?
Mindkettő benne van, az kétségtelen. Nagyon szerettem volna, hogyha megvan a feszültsége az egész helyzetnek, és készült belőle nemrég egy színházi előadás.
A Fal, az Örkény Színházban.
Igen, igen.
Nagyon kíváncsi vagyok rá, még nem láttam.
Igen, egy a Free SF-ének volt egy pályázata, és annak kapcsán.
Cukor Balázs írta át egyébként, akit én nagyon régóta kedvelek.
Nagyon, és nagyon zseniálisan, szerintem. Én úgy szeretem ezt egyébként, hogy sokkal jobban tudják megcsinálni a szövegeimet, mint amilyenek maguk a szövegek, de szóval, hogy...
kíváncsi leszek majd.
hogy abban is az volt igazából nekem az egyetlen fontos dolog, mert sok mindent átírtak, hogy megmaradjon ez a fajta feszültség. Tehát, hogy maradjon meg ez a kéz a torkon, hogy egyszerűen nem lehet. Tehát, hogy mert akkor, mert annak muszáj érződnie ahhoz, tehát, hogy van ugye a pszichológiában az a nézet, hogy akkor megy az ember pszichológushoz, akkor akarja feloldani a dolgokat, amikor már eléggé fáj. És hogy kell ez az eléggé fáj. Tehát, hogy kell ezt érezni. És hát nyilván, amit mondasz, én sem tudtam ez alól kivonni magam egyáltalán. Az ember, ha kultúrában dolgozik, akkor végképp teljesen...
Abszolút.
Tehát akkor érzi ezt, ahogy így a spanyol csizma egyre erősebb, jobban szorít, és egyébként a Lampion kiadó főszerkesztőjével, Balázs Eszterannával, én ezt úgy szoktam mondani, ezt a sztorit, hogy vele találtuk ki együtt, és ő meg mindig letagadja, de hogy tényleg egyszer ültünk Szentendrén a Ford kávézóban, és vele beszélgettünk erről, hogy jaj, de amúgy képzeld el, milyen lenne, hogyha már annyira nem lennének tanárok, hogy a gyerekek így elkezdenek tanítani, és akkor ültünk.
Mert hogy ez egy fordulat a történetben, hogy a gyerekek egymást kezdik tanítani, sőt, amiről még nem is ejtettünk szót, hogy egy kasztrendszer is ráereszkedik erre az egészre, egy piros, fehér, zöld kasztokból álló kasztrendszer, és a kasztok közötti átjárás az eléggé redukált, inkább nulla, mint valami, tehát valamennyire érintkezhetnek, de hogy nem jelentősen. Szóval van ebben minden egyébként, gondolkodtam is rajta, hogy mik lehetnek az előzményei, de a Hunger Games, az éhezők viadala is eszembe jutott róla, vagy várjál, még fölírtam. Hát természetesen az Orwell, tehát mint a disztópia egyik ikonikus műve, hogy ezek azért mind benne vannak. Nyilván ezek korábbi olvasmány vagy filmélményeid is akár, amik itt sűrűsödnek.
Abszolút, abszolút. És a Hunger Games is, de hogy én nagyon szeretem egyébként a disztópiákat, bármilyen disztópiát, nyilván Szép új világ, tehát hogy minden volt ebben. Azt nagyon szerettem volna, hogy ne ez a klasszik disztópia forma legyen, tehát hogy például, hogy ne legyenek kamerák, mi a franc karikának lennének kamerák 2020-as években már, érted, tényleg ott a telefon az ember. Szóval, hogy nagyon sokféle módon nyomon lehet követni, egyrészt, másrészt meg a hatalom nagyon sokféle módon tud mérni, ugye?
Igen.
és erre nem, nincs arra szükség, hogy most konkrétan lásson egy, nem tudom, micsodát a kamerán keresztül, mert igazából az az igazán félelmetes, amikor a hatalom kiismer, és már ismeri a következő lépésedet, ismeri a működésedet.
Hát és azért ehhez egyáltalán nem vagyunk messze, szóval a Facebook algoritmus ismeri a következő lépésünket, hát és bizony. Az érdeklődési körünket is, aztán hogy ez kihez jut el, hogy ez egy másik kérdés. De azért mondtunk cseppeket, és ez minden regényedre jellemző, hogy valamilyen fikciós irodalom, vagy költészet, vagy valami motivumává, vagy mottójává válik. És például ebben a regényben van egy Nagy László vers, a táncbéli tánc szók. Én nem ismertem ezt a verset, de amikor olvastam a könyvet, akkor rákerestem, hogy mi ez. Csak idézek bele egy picit a hallgatóknak a legelső négy sort. Nem vagyok jó, nem vagyok jó senkinek, rámugatnak égiek és földiek, tánc a lábam, kutya a föld, ebb az ég, jó lennék majd égetőn, ha kellenék. Ez vissza-vissza tér, mint egy csepp, ami megmaradt a régi világból, de felmerül, Cyrano is előkerül többször, tehát, hogy felmerül bennem a kérdés, hogy amikor a regényeidben vannak ilyen utalások, vagy idézések, a klasszikusok idézései, azok hogy alakulnak? Tehát miért pont ez a Nagy László vers, ami nem különösebben ismert, tehát ha már Nagy László, akkor kiviszi át a szerelmet a túlsó partra, én imádom egyébként, de hogy miért pont ez a Nagy László vers? Egyáltalán hogy keresed hozzá azt a cseppet, ami valahogy a régi világot szimbolizál?
Nyilván vannak olyan részei, ennek ilyen teljesen triviális részei, hogy én ezt a verset nagyon szeretem, megismertem annak idején valahol, és akkor ez az, ami eszembe jut, de hogy őszinte legyek, nem tudom mindig. Tehát, hogy tényleg azt hiszem, hogy ennél Ennek a választásánál az volt bennem, hogy egy ilyen mérhetetlen leszorítottság van, ugye az, a felnőttek ezt ugye a főszereplő, aminek az anyukája idézi először ezt a verset, úgy mondja, mint valami mantrát.
Igen, és olyan is. Nem igen. vagyok jó, nem vagyok jó, tehát hogy igen. van benne egy ilyen mondható mantra.
Abszolút, és szerintem emiatt jött ez be, és hogy egy ilyen, de tényleg, mint a hamu alatt a parázs az emberbe így forr, így mozog, hogy de... milyen iszonyúan rossz ez nekem, amiben vagyunk, és de azért ott őrzöm, azért csak ott őrzöm. És egyébként ez egy picit, most spoilerezek nagyon kicsikét a következő rész kapcsán, hogy azért ez fontos lesz. Tehát az fontos lesz, hogy az a parázs ott van, még mindig. És igazából én emiatt szerettem volna, de nem mindig tudom megmagyarázni. Tehát, hogy tényleg a legtöbb regényemben ezek ilyen, így bekúsznak ezek a motívumok, hogy na hát akkor, de például az Ezek voltak az apák című könyvemben, ahol uh-huh. Bambi volt, ott
ez... Arra is rá akartam igen kérdezni.
Az teljesen
jó, várj, arra mindjárt rátérünk, de még mielőtt, szóval azt, most fel kell tennem azt a kérdést, mert több tizenéves kisbarát kérte, hogy hol a következő része a Nem hagylak ittnek.
Drágám, mármint, hogy drágáim, tök jó, ez nagyon jó hallani. Jövő könyvhét lesz.
Tehát tavasz.
Igen, mert nem tehetek mást. A kiadom nagyon kedvesen, és tudjuk, hogy kisgyerek és minden, de hogy hát na, úgyhogy következő könyvhét.
Nagyon jó, tehát következő könyvhétre, akit ez érdekel, azt értesítjük, hogy a Nem hagylak itt disztópiának a következő része megjelenik, ez szuper dolog. Kalapos Éva Veronikával mindjárt innen folytatjuk.